Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, amint a mai vasárnapra azt kijelölték, megírva találjuk Péter apostol első levelében, az első fejezetben, a 10. verstől a következőképpen. Így ír az apostol: ezt az üdvösséget keresték és kutatták a próféták, akik a nektek szánt kegyelemről prófétáltak. Kutatva, hogy melyik, vagy milyen időről tett kijelentést Krisztus bennük levő lelke, amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró szenvedésekről és az ezeket követő dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem nektek szolgálnak azokkal, amikről most az evangélium hirdetői prédikálnak nektek, a mennyből küldött Szentlélek által, és amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Ámen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban újra ez a téma: keresés, kutatás. Aki itt volt, talán emlékszik, hogy óéveste is ez volt a téma, akkor Hóseásnak ez az igéje volt terítéken, hogy ideje, hogy keressétek az Urat, és most Péter apostol is nagy hangsúlyt tesz rá, hogy keresték, kutatták, ezzel példát mutattak, keressétek, kutassátok. De hogy is van ez? Hiszen azt mondjuk, hogy egyedül a kegyelem, hogy az a lényeg, hogy Isten keres minket, és hogyha megtaláltatunk, akkor ő talál meg. De ugyanakkor a Biblia arról is sok helyen beszél, hogy nekünk is keresni kell. Egyaránt megtaláljuk azt az igét, amikor Jézus az elveszett bárány példázatáról beszél, akkor hogy a jó pásztor nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja. Így mutatkozik be az Úr Jézus, ami megváltunk. Hogy ő nem nyugszik, megy utánunk elveszettek után, és nem nyugszik, meg akar találni, meg akar menteni. A halált vállalta értünk a jó pásztor, hogy mi megmentessünk. De ugyanakkor ugyanez az Úr Jézus azt is mondta, hogy keressetek és találtok. Hát ne nyugodjatok már bele abba, hogy nem tudtok hinni. Olyan sokan mondják nekem, hogy de jó, neked tudsz hinni. Olyan jó lenne, ha én is tudnék hinni. Hát ne nyugodjál bele, hát keressed, és kutassad, és kérjed, és könyörögjed Istentől a hit ajándékát. Egyrészt mondja azt is Jézus, hogy ő azért jött, hogy megkeresse, és megtartsa az elveszettet, ő a kereső. Másrészt azt is mondja, hogy megtaláltok engem, ha kerestek, feltéve, ha teljes szívvel folyamodtok hozzám. Hát vegyétek már komolyan, ezt nem én mondom, ezt Jézus mondja, vegyétek már komolyan, hogy teljes szívvel keressetek, és meg fogtok találni. Ez egy olyan ígéret, amiben érdemes belekapaszkodni. Mert ha ebbe az ígéretbe bele tudunk kapaszkodni, ennek a földi életnek a nehézségein, kínjain, szenvedésein is át fog segíteni. Ez a kettő párhuzamosan igaz. Ő keres, az Úr Jézus keres, de kell, hogy mi is keressük őt. Ha megtaláltatunk, akkor ő talál meg. Egyedül neki lehetünk hálásak, és nem magunkat kell majd dicsérni, hogy de ügyesek voltunk, hogy megtaláltuk. Nem. Övi a dicsőség. Aki megmenekül, csak Istennek köszönheti a megmenekülését. De a másik oldalon ott van az, hogy aki elvész, az nem okolhatja Istent. Az csak magát okolhatja. Ez egy látszólagos ellentmondás. Úgy nevezzük ezt, hogy komplementer igazság. Párhuzamosan igaz mind a kettő. Erre a párhuzamos igazságra hozza alapigénk példaként a prófétákat, hogy egyrészt Isten választotta ki őket, másrészt, A 10. versben azt olvassuk, hogy ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták. De ha fellapozzuk a prófétai könyveket, akkor bármelyiknél azt látjuk, hogy ők nem számítottak arra, hogy Isten kiválasztja őket prófétának. Isten választotta ki őket, Isten kereste meg őket, Isten találta meg őket, Isten nyilatkoztatta ki nekik a proféciákat. A proféciákat, ami annyira nagyon fontos, hogy az apostolok mindig visszautalnak rá, hogy az egész igeszakasz tulajdonképpen erről szól, hogy ami történt, az Úr Jézus megszületése, élete, kereszthalála, szenvedése, feltámadása, a Szentlélek kitöltetése, ez mind meg volt profétálva, meg volt jövendölve. Jézus megszületése előtt több száz évvel le volt írva, és mind beteljesedett. Hívő matematikus, nevére már nem emlékszem, de kiszámította, hogy mi a valószínűsége annak, hogy akár csak 8 profécia egy személyben beteljesedjen. Egy borzalmas nagy szám jön ki, 10 nem tudom hányadikon, hogy mi a valószínűsége, hogy csak 8 profécia. Ugyanakkor több mint 300 profécia van a megváltóról, ami mind az ő születése előtt iratott le, és ebből 48 nagy profécia, ami egyértelműen Jézusról beszél. Mert hogy Betlehembe született? Mert hogy mikor Dániel proféta könyvéből még azt is ki lehet számolni, hogy mikor születik és pont akkor született a megváltó? Ézsaiás könyvének az 53. fejezete olyan egyértelműen ír Jézus szenvedéséről, haláláról és feltámadásáról, hogy a 2000 év alatt, de főleg a 19. században nagyon sokszor érte az a vád a keresztényeket, hogy hát ezt csak úgy utólag írták bele, ezt az 53. fejezetet. Hát ez biztos nem volt eredetileg benne az Ószövetségbe, hanem amikor Jézus után voltunk, akkor bizonyos emberek csaltak ezzel, hogy ezt a fejezetet még oda bigyeztették, mintha előre meg lett volna írva, és aztán mintha beteljesedett volna. Sokan be is dőltek ennek a vádnak, hogy ez egy utólagos betoldás. Igen ám, de amikor 1947-ben megtalálták a kumráni tekercseket, ott a kumráni barlangokban a Holttenger mellett, ugye egy arab pásztorfiú éppen arra legeltetett, és megtalálta a barlangot, megtalálta azokat a korsókat, és benne az irattekercseket, és kivitte a piacra, és aztán ott voltak olyan emberek, akik gyanították, hogy ez valami értékes dolog. Érdemes lesz megmutatni az angol régészeknek, akik épp arra jártak, és aztán kiderült, hogy bizony milliókat érő tekercsekről van szó, és ez a kémiai vizsgálat, amivel szokták a kormeghatározást végezni, ez bizony segítségünkre volt, hiszen megállapították, hogy több száz évvel Jézus születése előtt íródtak le ezek a tekercsek. Elég nehéz volt kitekerni őket, mert kicsit összeragadtak, de aztán sok-sok próbálkozás bizonyos módszerek segítségével sikerült. Hát a tudósoknak, a régészeknek, a tudósoknak, a bibliakritikusoknak mi volt a legfontosabb? Mi az, amit Ézsaiás próféta tekercse is ott van a tekercsek között? Benne van-e az 53. fejezet? Ez volt a legnagyobb kérdés. És amikor sikerült kitekercselni, és keresték, benne volt. Benne volt az 53. fejezet szóról szóra, úgy, ahogy mi is ismerjük. A kémiai vizsgálat pedig bizonyította, hogy a tekercs több száz évvel Jézus születése előtt íródott. Tessék elolvasni Ézsaiás próféta 53. fejezetét, ezzel a tudattal, hogy az Jézus előtt több száz évvel íródott le, hogy milyen pontosan le van írva a szenvedése, a halála, hogy hogyan és miért, és a feltámadása is. Sok minden más is van. még ami szintén ilyen nagyon pontosan Jézusra illik. Például a 22. Zsoltár, amiben szerepel az a sor is, hogy átlyukasztották kezeimet, lábaimat. És erről is megállapították, hogy akkor íródott le ez a 22. Zsoltár, amikor még nem alkalmazták a keresztre feszítést, amikor még nem tudtak róla, hogy így is lehet végezni emberekkel. És talán azok az emberek, akik a 22. Zsoltárt először hallották, nem is értették, hogy átlyukasztották kezeimet és lábaimat. Miről van itt szó? Kiről van itt szó? 48 ilyen nagy profécia van tudomásom szerint, ami így nagyon ráillik Jézusra, és mind beteljesült. De vannak ilyen apró butalások is arra, hogy az egész Ószövetség magáról Jézusról szól. Hiszen már amikor a bűnbeesés megtörtént, már akkor megmondta Isten az első embereknek, hogy küld valakit, az asszony magvát, aki a kígyó fejét eltapossa. A kígyót, az ördögöt, a sátánt jelenti. Az a sarkába mar, vagyis hogy sikerül azért végeznie az ördögnek ezzel az emberrel, de mégis az asszony magva, mégis a megváltó lesz a győztes, aki eltapossa a sátán fejét. Aztán megy tovább a történet, hogy Ábrahámot kifejezetten azért választotta ki Isten, mert egy népet akart választani, amely nép közül megszületik a megváltó. Rögtön megmondja Ábrahámnak, rögtön az elején, általad nyer áldást a föld valamennyi nemzetsége. Ez arról szól, hogy a te utódait közül születik a megváltó, és ezáltal részesül áldásban minden nép, minden nemzetség. És ez végig kíséri az Ószövetséget elejétől a végéig. Istennek ez a terve, hogy megmentse az embert, Istennek ez a terve, hogy elküldje a megváltót. A mai zsidókat is ez győzi meg. Sokan mostanában zsidó származású emberek megtérnek és elfogadják Jézust, mint messiást, mint megváltót, és a legtöbb esetben éppen ez győzi meg őket. A proféciák beteljesülése, amikor ezzel szembesülnek. Említettem már óéveste a Lee Strobelnek a Jézus dosszié című könyvét, amit most meg is filmesítettek, és fenn van az interneten, ugyanezzel a címmel, hogy a Jézus dosszié, feliratos változatban. És ez a Lee Strobel nem nyugodott addig, mint ő egy ateista, oknyomozó újságíró volt, és amikor a felesége keresztény hitre tért, ebben nem akart belenyugodni, bizonyítani akarta a feleségének azt, hogy a kereszténység az kitaláció. És addig keresett, kutatott, amíg a végén kiderült, hogy éppenséggel bizonyítékokat talál arra, hogy igaz az, amiről az Új Szövetség ír Jézussal kapcsolatban. Minden témával kapcsolatban elment tudósokhoz, ami Jézussal kapcsolatban. Különösen a feltámadás izgatta, hogy igaz lehet-e Jézus feltámadása, hogy nem csak halucináltak az apostolok, vagy hogy nem csak arról van szó, hogy csak ellopták Jézus. Egy orvossal is beszél, hogy ő mi, pszichológussal is, sokakkal, és ebben a témában, a proféciák témájában egy zsidó származású lelkészt kérdezett ki. Ő hozzá ment el, aki elmesélte az élete történetét, hogy ő, mint zsidó, hogy lett keresztény lelkipásztor, egy keresztény gyülekezetnek a vezetője. És elmondta gyerekkorát, elmondta ifjúkorát, amikor a vietnámi háborúba be volt sorozva katonának, és olyan megdöbbentő dolgokat lehet hallani, olvasni, amikor otthon még ezt nem mondták, de kint Vietnámba parancsnok egy az egyben megmondta, hogy ide figyeljenek, katonák, maguknak a 20%-a itt fog meghalni, a maradék 80% pedig pszichésen beteg lesz, mentálisan beteg lesz, és még sorolta, hogy láb nélkül, kéz nélkül, és akkor ő elgondolkozott, hogy a parancsnok egyetlen 1%-ot sem ad arra, hogy valaki úgy épségben és egészségben megúszta ezt a dolgot. Nagyon megrázó dolgok vannak, és azt mondja, annyi gonoszsággal találkoztam itt a vietnámi háborúban is, meg aztán, amikor hazament otthon is, annyi gonoszsággal találtam szembe magát, meg aztán a saját életében, a saját lelkében, a saját szívében is tapasztalta a gonosznak az erejét. Ja, hazament, és igaz lett ez a mentális betegség, és akkor kábítószerezéssel próbált magán segíteni, meg az alkohollal, és aztán utána még rosszabb lett, és szabadulni szeretett volna már a kábítószertől, meg az alkoholtól, és azt mondja, akartam, de nem engedett el. Egyszerűen nem engedett el, fogva tartott. És amikor azt mondjuk egymásnak, hogy jaj, hát csak akarni kell, nem, nem megy. Valami, valaki fogva tart. És azt mondta ez az ember, hogy hinni kezdtem, hogy van egy rajtunk kívül álló, egy felettünk álló gonosz erő. Igen, bármilyen furcsán hangzik, hamarabb hittem a sátán létezésében, mint az Isten létezésében. Mert olyan módon találkoztam a gonosz hatalmával a háborúban is, meg a háborún kívül is, és olyan módon találkoztam a gonosz hatalmával a saját életemben, a saját lelkemben is, hogy egyszerűen muszáj volt elkezdenem hinni, hogy van egy gonosz erő, ami a markában tart és nem enged, ami hatalmasabb nálam. És akkor azt gondoltam, hogy ha ez így van, akkor lennie kell a jónak is. Akkor lennie kell a jóságos hatalomnak is, ami erősebb, mint a gonosz. És akkor keresni kezdtem az Istent, mondja ő. Keresni, kutatni kezdtem. Meg akartam találni, hogy ha van, jaj, de sokszor elmondtam azt az imádságot, hogy Istenem, én egyelőre nem hiszem, hogy te vagy, de hogy ha vagy, akkor segíts, hogy megtaláljalak. Akkor segíts, hogy találkozzak veled. De jó lenne, hogyha mi is elmondanánk ezt az imádságot. Miért nem merjük elmondani? Hát nem hallja senki más az emberek közül. Ha nincs Isten, akkor senki nem hallja, és nem fog senki kinevetni. Ha megvan Isten, akkor ő komolyan fogja venni ezt az imádságunkat. Akkor ő komolyan fogja venni, és ki fogja magát jelenteni nekünk. Meg fogja magát mutatni nekünk, hogy ő létezik, és hogy ő szeret. A keresés, kutatás ennél az embernél a Biblia alapos tanulmányozását jelenti. Ezt ajánlom én is mindenkinek. Ha meg akarjuk találni az Istent, akkor ne egyéb filozófiákban, irányzatokban, alternatív megoldásokban keressük. Ő a Bibliában jelentette ki saját magáról az igazságot. Ha találkozni akarunk vele, ha találkozni akarunk az ő szeretetével, akkor a Bibliát kell alaposan tanulmányoznunk. Ahogy ő is tette, azt mondja, először az Ószövetséget olvasta, de találkozott egy keresztényel, és az adott neki egy teljes Bibliát, benne volt az Ószövetség és Újszövetség is, de előre eldöntötte, hogy ő az Újszövetséget nem akarja olvasni, mert hát ő mégiscsak zsidó. Elkezdte olvasni az Ószövetséget elejétől végéig, szóról szóra. És ő is az Ézsaiás 53-ba ütközött bele. Mert amikor gyerek volt, akkor ő nem tudott semmit Jézusról. Az ő zsidó szülei, meg a zsidó iskolában nem mondtak semmit. Csak lekicsinlően beszéltek Jézusról. De volt nem messze egy katolikus templom, ahol látta szobrokat, képeket, töviskoszorút, keresztre feszítettséget. És amikor olvasta az Ézsaiás 53-at, akkor valahogy ez neki így beugrott, hogy a múltkor a keresztény barátja is így beszélt Jézusról, hogy mik történtek vele, meg gyerekkorában látta ezt a katolikus templomot, és akkor benne is ez fordult meg. Érdekes, hogy az Ószövetséget nem olvasta el, mint zsidó, gyerekkorában, meg ifjúkorában. És benne is ez fordult meg, hogy hát a mi zsidó Bibliánkban lehet, hogy nincs is ez benne. Lehet, hogy ezt a keresztények tették bele. És gyorsan írt az anyukájának, hogy küldjön neki azonnal egy zsidó kiadású Bibliát, és fellapozta, és benne volt. Mondanom sem kell. Benne volt szóról szóra ugyanúgy az Ézsaiás 53, Jézus szenvedéséről, kereszthaláláról, feltámadásáról. És azt mondta, hogy ezek után, amikor ezzel szembesültem, ezek után kezdtem el olvasni az Új Szövetséget, de nagyon félve, mert nem akartam a zsidó identitásomat feladni, és nagyon féltem belelapozni az Új Szövetségbe. De ahogy fellapoztam, Máté evangéliuma mivel kezdődik? Jézus nemzetség táblázatával. És Máté rögtön az első oldalon utal a proféciákra. Már rögtön Jézus születésével kapcsolatban több proféciára is visszautal, és ez felkeltette az érdeklődését. Így olvasta végig az Új Szövetséget, és azzal találkozott, hogy az apostolok folyton visszautalnak az ószövetségi ígéretekre, hogy azok Jézusban teljesedtek be. Péter apostol is most a számunkra ugye ezt írja, hogy az Úr Jézus Krisztusnak ugyanaz a szent lelke adta a kinyilatkoztatást a prófétáknak Jézus születése előtt több száz évvel, és ugyanennek az Úr Jézus Krisztusnak ugyanaz a szent lelke adja a kinyilatkoztatást az evangéliumot hirdető, prédikáló apostoloknak. És hogy a kettő összefügg, nem két külön dologról van szó, hanem ugyanazon Szentlélek által ugyanarról a Jézus Krisztusról prédikálnak az evangélium hirdetői. Keresni, kutatni, miért is? Michael Murphy írta ezt, hogy erről az ige szakaszról, hogy ebben a kutatásban nem az igazság, hanem mi magunk forgunk kockán. Hát azt hisszük mi emberek, hogy meg lehet dönteni az igazságot Istenről, hogy majd mi, ha nem hiszünk, jaj, akkor tényleg nem lesz Isten? Ő csak akkor létezik, hogyha mi hajlandóak vagyunk hinni benne és bízni benne. Vannak most ezek a templomrombolások nyugaton is, meg keleten is. Németországban is, meg Franciaországban is. Keleten, meg Kínában rombolják le egymás után a templomokat. Hát azt hiszi az ember, hogy ha lerombolja a templomokat, akkor vége van Istennek? A világegyetem nem tudja őt befogni, mert az Isten végtelen hatalmú. Azt mi felfogni emberi eszünkkel nem tudjuk. Nem az igazság forog kockán. Mert az igazság az egy objektív dolog. És az igazság akkor is igazság, hogyha elhisszük, és akkor is igazság, hogyha nem hisszük el. Mi magunk forgunk kockán, hogy mi megmenekülünk az örök életre, vagy pedig elveszünk. A 10. verse erről ír, hogy ezt az üdvösséget keresték, kutatták. Az üdvösséget mi ugye úgy szoktuk lefordítani, hogy az örök élet a mennyben. Szó szerint az üdvösség szó, az a görög szó, amit üdvösséggel fordítunk, az azt jelenti, hogy megtartatás, megmenekülés. Megmenekülés attól, hogy Istentől örökre elválasztva legyünk. Mert örökké valóság mindenképpen van, akár hajlandóak vagyunk Jézusban hinni, akár nem, de mivel ő halt meg értünk a kereszten, ő fizette meg a büntetést a bűneinkért, ezért a büntetéstől, az Istentől való örökké tartó elválasztottságtól csak akkor tudunk megmenekülni, hogyha Jézusban, mint megváltóban hiszünk, hogyha őt, mint megváltót fogadjuk be a szívünkbe, az életünkbe, és olyan féltő szeretettel, olyan aggódó szeretettel mondja az Úr Jézus, János 8, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Meghaltok bűneitekben azt jelenti, hogy örökre elválasztva lesztek Istentől, örökre elválasztva lesztek a szeretettől, a boldogságtól, a békétől, az örömtől. Imádkozni, kedves testvérek. Imádkozni akkor is, hogyha nem is vagyunk biztosak a létezésében. Hát nem mindegy, hogy boldogságban lesz részünk, vagy boldogtalanságban. Nem mindegy, hogy átéljük a szeretet kiteljesedését, vagy pedig örökre el leszünk választva a szeretettől. Néha beszélgetek emberekkel, akik nagyon mélyen vannak a lelki szenvedésben. Van, akit elhagytak, rútul becsaptak, eltaszítottak, és azért szenved, de nagyon. Van, akinek a szerettét a halál ragadta el. Sorolhatnám. Nagyon mély lelki szenvedések vannak. És milyen sokan mondják a szenvedők közül, hogy ha Isten ezt engedte, ha Isten ezt megengedte velem, ha Isten engedte, hogy ez megtörténjen velem, akkor nekem ez Isten nem kell, akkor én nem is akarok hozzátartozni. De kedves testvérem, akkor szándékosan azt választod, hogy örökké tartson ez a mély boldogtalanság? Hogyha Isten kinyújtott kezét, te eltaszítod, hogy nem kell, mert megengedte ezt, vagy azt, vagy amazt az életedbe, akkor azt választod, hogy örökké tartson ez a szenvedés. Örökké tartson ez a boldogtalanság, hiszen csak Jézus tud kiszabadítani ebből a mély lelki szenvedésből. Csak ő és senki más és semmi más. Mondjuk, hogy az idő, majd az idő segít, tudjuk, hogy nem. Ezzel próbáljuk magunkat is vigasztalni, meg egymást is vigasztalni, de nagyon jól tudjuk, hogy csak áltatjuk magunkat. Mert 20 év múlva kevésbé fog fájni. Hiszen megállapítjuk néha, hogy ami 20 évvel ezelőtt volt, mintha tegnap lett volna. Rövid ez a földi élet. Túl rövid ahhoz, hogy itt megtaláljuk a boldogságot. Csak Jézus tud megszabadítani bármilyen szenvedésből, bármilyen lelki szenvedésből. Hogy is olvastam az oltár előtti igéből, amikor ott voltak az apostolok a hegyen, és megnyílt a mennyország. Tulajdonképpen arról van szó, hogy megnyílt a menny, betekintést nyertek a mennybe, Mózes, Illés. És mit mond Péter apostol? Uram, olyan jó nekünk itt lenni. Hát, hogyha ilyen érzéssel tölti el őt az, hogy betekintett a mennybe, akkor milyen lehet ténylegesen ott lenni, ott élni, közösségben Istennel, az Atyával, és közösségben a megváltó Úr Jézus Krisztussal. Olyan jó nekünk itt lenni. Hát miért nem akarjuk azt az Istent, azt a megváltó Jézust, aki egyedül tud bejuttatni minket az Isten országába, az örök életre? Hát miért nem keressük, és miért nem kutatjuk, és miért nyugszunk bele abba, hogy jaj, te tudsz hinni, neked jó, én nem tudok hinni. Miért nyugszunk bele abba? Miért nem könyörögjük Istentől a hitajándékot? Kedves testvérek, Jézusra az örök élet miatt van szükségünk. A bűnbocsánat miatt, mert hogy a bűn választ el Istentől és a mennyországtól, és az örök élet miatt. Nem azért van szükségünk Jézusra, hogy itt gazdagabbak vagy sikeresebbek legyünk. Néha úgy hallom a gúnyolódást, hogy jaj, egyre kevesebben vannak a templomba. Bezzeg X gyülekezetben Budapesten, mekkora növekedés van? Meg Y gyülekezetben, hogy tódulnak oda az emberek? Hát tudjátok miért? Mert X gyülekezetben, meg Y gyülekezetben azt hirdetik, hogy ha ide tartozol, akkor meggyógyulsz bármilyen betegségből, akkor anyagilag rendbe jön az életed, akkor minden meg lesz oldódva. És akkor egy pár évig ezt ugye az ember el is hiszi. Néhányan aztán nagy csalódásokkal hagyják ott az ilyen gyülekezeteket. Mi itt ebben a templomban soha nem fogunk olyasmit hirdetni, amit Jézus nem ígért. nem ígérte azt, hogy ha hozzá tartozunk, akkor minden happy lesz az életben. Mit ígért? Üldöztetést. Azt ígérte, hogy ha ő hozzá tartozunk, ha őt követjük, akkor üldözni fognak. És ez be is teljesedik testvéreinken, Kínában, Iránban, Egyiptomban, nagyon sok helyen, afrikai országokban, ahol kínozzák és ölik a keresztényeket. Nem földi jólétet, de valami sokkal fontosabbat, amiben muszáj hinnünk, mert másképp, ha nem hiszünk az örök életben, akkor mégis ez a pár év földi élet mire jó? Jézus az örök életet ígéri. Nem tudjuk felfogni, hát persze, hogy nem tudjuk felfogni. Isten hatalmas dolgait, ami véges eszünkkel, hogy is tudnánk felfogni. De amikor énekeljük az erős vár a mi Istenünket, kérem az énekeskönyvemet. Kérem, hogy nyissuk ki mindannyian a 254-es. A 254. ének, egyházunk himnusza. Mert sokszor elgondolkozom azon, hogy akik annyira nagyon ragaszkodnak ehhez az énekhez, azok komolyan is veszik, amikor énekeljük? Az első verszakot nyilván mindenki ismeri, tudja kívülről. A második verszak Jézusról, a megváltóról szól, őt dicsőíti. És a harmadik verszaktól válik számomra nagyon izgalmassá. E világ minden ördöge, ha elnyelni akarna, minket meg nem rémítene, mi rajtunk nincs hatalma. E világ ura, ugye az ördög, gyújjon bosszúra, nincs ereje már, reá ítélet vár, az ige porba dönti. Az ige kőszálként megáll, megszégyenül, kibántja, velünk az Úr táborba száll, szent lelkét ránk bocsátja, és most jön a legizgalmasabb, kincset, életet, hitves gyermeket, mind elvehetik. Mit ér ez ő nekik, meg egyáltalán mit ér? Miénk a menny örökre? Amikor énekeljük egyházunk himnuszát, akkor belegondolunk Luther Mártonnak a hitvallásába, bizonyságtételébe? Mindent elveszítünk, kincseket elveszítünk, az életünket elveszítjük, a házastársunkat elveszítjük, a gyermekeinket elveszítjük, így vagy úgy, mert vagy mi halunk meg, vagy ő, elveszítjük egymást. De miénk a menny örökre? Miénk az Istennel való közösség? Miénk a bűnbocsánat? Miénk az örök élet? Miénk a mennyország? És ez adja meg a keresztény hitnek az értelmét. Ezért érdemes imádkozni, ezért érdemes a Bibliát olvasni és olvasni és olvasni, ezért érdemes minden vasárnap eljönni ide, ezért érdemes eljönni a Biblia órára, ezért érdemes a hívő testvérekkel beszélgetni Jézusról, és újra róla beszélgetni, és nem fölösleges dolgokról. Mit számít az, hogy ki fogja az országot irányítani a következő 4 évbe? Nem számít. Az számít, hogy Jézushoz tartozunk-e vagy sem. Mert 4 év az csak 4 év. 80 év csak 80 év. De ő örök életet ígért. Örök örömet. Örök boldogságot. Ezt az üdvösséget keresték és kutatták a proféták. Ezt az üdvösséget keressétek és kutassátok ti is. Érjétek el hitetek célját, lelketek üdvösségét. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te nagyon jól tudod, melyikünknek mi van a gondolataiban, a szívében. Van, akinek ez nagyon hihetetlen, sőt nevetséges. Uram, könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtunk, hogy tudjunk hinni, tudjunk bízni, tudjunk beléd kapaszkodni, tudjunk téged követni, tudjunk téged választani. És Uram, könyörgöm azokért is, akik már ráléptek a te utadra. Sokszor meginog a mi hitünk is. Sokszor elbizonytalanodunk. Sokszor úgy ébredünk fel, hogy jaj, tényleg van Isten? Természetes, hiszen az ördög el akar bizonytalanítani. De te erősítsd meg a hitünket, erősítsd meg a bizalmunkat, erősítsd meg a hozzád való ragaszkodásunkat. Hiszen, hogyha benned hiszünk, és az örök életben remélünk, akkor, de csak akkor tud boldogabb lenni a földi életünk is. Ezt értesd meg velünk, Uram, mert olyan nehéz ezt megérteni, olyan nehéz ezt elhinni, mert sokszor azzal kísért az ördög, hogy boldogabbak vagyunk, hogyha nem törődünk Istennel, holott pont fordítva van. Uram, add meg, hogy ezt belássuk, felfogjuk, megértsük, hogyha téged követünk, akkor te a földi életünket is boldogabbá tudod tenni. Amen.